a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
És köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Alapvetően, miután nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, tegeződve megy a műsor, de hát talán tudjuk oldani a hard talk témákat. Pozícióból fakadóan nyilvánvalóan közgazdasági témákkal foglalkozunk a következő szűk egy órában. Ma tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a friss márciusi inflációs számát, úgy unblock. Közgazdászként hogy látod Magyarországon a pénzromlási dinamika alakulását, a fogyasztói árindexnek így mértékű, minimális ugyan, de csökkenését?
Hát, hogy mennyire lesz ez hard talk, vagy nem hard talk, ezt nem tudom mára megígérni, de nem látom annyira kedvezőnek a helyzetet olyan szempontból, hogy ezt már látni lehetett az elmúlt év novemberében is, hogy nálunk el fog nyúlni az inflációs pálya. Máshogy néz ki, mint az EU-nak más államaiban. Nálunk az infláció nehezebben indult. Én szerintem ebben nagyon-nagyon nagy szerepe volt az ársapkáknak és a hatósági korlátozásoknak, de már akkor lehetett tudni, hogy ennek a kifutása hosszabb távú lesz, és arra nem számított szerintem senki, hogy ennyi komparatív hátránnyal ez nem csak, hogy kinyúlik, hanem magasabb számokat fog elérni, mint az EU más tagállamaiban. Tehát összességében nekünk, magyaroknak most ez egy nagy komparatív hátrányunk az infláció. Több helyen elmondtam, hogy elsődleges nemzetgazdasági kockázat az árfolyam kockázat mellett az infláció, és nincs mese, mindent meg kell tenni ennek a letörésére. Na most az, hogy az adatok mikor kedvezőbbek, mikor nem, ez már ilyen rátáknál nagyon csalóka. Tehát az igazság, hogy lassan eljutunk az évnek abba a szakaszába, hogy már egy alacsonyabb inflációs rátát is majd magas bázisértékhez mérünk. Vagyis amikor el fogunk jutni az év második felére, és eljutunk mondjuk a novemberi-decemberi időszakra, ami nyilván még odébb van, csak hogy szemléltessem a dolgot, az nagyjából úgy fog kinézni, hogy az ottani relatíve alacsonyabb számokat már egy nagyon-nagyon magas bázisértékről indítjuk, és a számok ezért lesznek némiképpen alacsonyabbak.
Mit fogunk ebből érezni, ebből a viszonylag kedvező folyamatból, amiként fölvetítetted?
Hát ez a folyamat azért annyira nem lesz kedvező, azt fogjuk érezni, hogy az árak továbbra is fognak nőni, de csalóka ez, mert ugye én sose szeretek az inflációból kiindulni, mint egy nemzetgazdasági mutatóból, és ezt én már nagyon sok helyen kifejtettem. Ezt mi magyarok átpolitizáljuk, és nem látjuk reálisan, mert ellenzéki oldalról nyilván mint valami szellemet vagy démont, huhogjuk az inflációt, kormánypárti oldalról bagatelizáljuk az inflációt, holott ennek valójában csak egy száma van, aminek az elemei nagyon sok részből tevődnek össze. És például, hogy mit fogunk érezni? Szerintem az átlag túl van a nehezén, hiszen tulajdonképpen az élelmiszer árak már olyan rakétaszerű növekedést csináltak, ez az, ami mindannyiunkat érint, hogy innen már a további áremelkedés szükségszerűen alacsonyabb dinamikájú lesz, sőt azt tapasztaljuk, hogy élelmiszer fronton már csökkenő árak is jelen vannak a szupermarketekben. Ugyanakkor a befektetési eszközök területén, az ingatlanok területén, más területen nem az infláció a baj, hanem az eszköz árazódás, annak a deviza instabilitási kérdésnek a tükrében, ami a forinttal kapcsolatos félelmeket jelenti, és ez az inflációban is árazódik, de sajnos abban is árazódik, hogy egy befektető, legyen az hazai vagy nemzetközi befektető, nem tudja, hogyan viszonyuljon a magyar fizetőeszközhöz.
És ez a második kockázat, amire a műsor első percében intettél, hát akkor kérlek szépen fejtsd ki ezt a tételt is.
Hát én ezt pedig úgy látom, hogy alapvetően a magyar forinttól nyáron úgy rettegtünk, mint az ördög a tömjén füsttől. Tehát amikor a befektetők hada, és nem kell itt valami nemzetközi spekulációra gondolni, magyar állampolgárként is szabadultunk a forintjainktól, hogy ezt a rádióhallgatók is szemléletesebben értsék. Sokszor, mikor spekulációról beszélünk, akkor ezt úgy képzeljük el, hogy valami sűrű szivarfüstös szobákban, ott konspiratív módon spekulál a befektető, hogy mit, hogy fog csinálni, nagy tőkéket mozgat meg A pontból B-be. Nem így van, tehát mi is spekulálunk kis emberek akkor, amikor mondjuk úgy döntünk, hogy a forintjainkat már nem merjük a bankszámlán tartani, mert félünk attól, hogy elértéktelenedik, hanem mondjuk ingatlanokat veszünk pánikszerűen. Ha megnézzük a nyári ingatlan piacot, akkor voltak éppen pár hónap alatt még ilyen 20-25%-kal tudtak drágulni az amúgy is nagyon drága budapesti ingatlanok például. Ezt azért hozom szemléltetőül, hogy szerintem volt ennél sokkal káoszosabb időszak. Most érzek némi javulást, érzek némi lecsillapodást. Egész jó volt az elmúlt napokban az euró-forint árfolyam. Egész bizakodó a piac azzal kapcsolatban, hogy esetleg az EU pénzekkel kapcsolatos megállapodás is ad egyfajta stabilitást a kérdésnek.
Nem ez adta az elmúlt hetekben a kamatemelés mellett?
Tehát ketté bontanám. A kamatemelés az, ahogy az angol mondja, a bread and butter, a kenyér és vaj, amire a szendvics további elemei épülhetnek. Ha nincs ez az extrém magas kamat, akkor úgy gondolom, hogy a forint most nagy bajban lenne. Ezt sokan kritizálják, én a magam részéről pedig úgy gondolom, hogy itt nincs választás.
Tehát ez a logika mentén akkor maradnia is kell a magas kamatnak még hosszú időn keresztül?
Hát ugye egy probléma van, hogy ehhez más valakit kéne ebbe a székbe meghívni és ideültetni, mert nem én döntöm el, ha rajtam múlna maradna egészen addig, amíg ez szükséges, mert a nemzeti fizetőeszköz stabilitásával játszani, és az infláció hiper méreteinek akár csak a potenciális kockázataival játszani, az nem olyan, amit a magyar gazdaság elbírhat. Azért, hogyha mi a sötétben tapogatóznánk, akkor ne tegyük, mert akkor a fényt irányítsuk Törökországra, vagy irányítsuk Argentínára. Ott pontosan látjuk, hogy mi a következménye annak, amikor ez a játék drasztikus méreteket ölt. Tehát oda nem szabad eljutni. Ezt még azon az áron is meg kell fogni, hogyha ez gazdasági szűküléssel jár. De hogy a kérdéshez visszakanyarodjunk, tehát igen, az extrém magas kamat az eleme, de én úgy gondolom, hogy az EU megállapodással kapcsolatos tételek ahhoz már túlságosan hosszú időt átívelően javuló forintárfolyamra jönnek rá, hogy pusztán ennek tulajdonítsuk a kedvező folyamatokat. Én inkább azt látom, hogy ez hónapokon át épült, ez a kedvezőbb tendencia, és egy nagy bicsaklás volt benne, az amerikai és a svájci bankválság, ami nem is igazi bankválság, inkább figyelmeztető jel, ugye itt két intézmény, tehát a Silicon Valley Bank és a Credit Suisse, aminek a neve fölsejlik, de a Credit Suisse mindig előhozza a Deutsche Banknak a rokon kockázatát, és ugye a germán bankrendszernek ezt az európai Goldman Sachs szerepét, ami azért nagyon veszélyes, mert itt olyan befektetési banki ágazatokról van szó, amik nagyon profitéhesek, válogatás nélkül vállalnak kockázatot, és sokszor ezeket a kockázatokat le kell írni. Miért baj ez? Általában nem az, hiszen amikor a világgazdaság egy növekvő szerepben van, akkor ezeket lazán elbírja egy bank, és általában nyer az üzletein. De az a probléma, hogy itt most amerikai elemzőknek támaszkodjunk a véleményére, például a Bridgewater befektetési alapnak, az alapítójának, Ray Dalio-nak az elméletére, hogy a világgazdaságban van egy rövid távú és egy hosszú távú adósság ciklus. Ugye a rövid távú az körülbelül ilyen 5-8-10 évet szokott felölelni, ami általában egybe is esik egy-egy világgazdasági prosperitás fölfutásával és leülésével, és a hosszú távúak bizony 75-100 éveket is fölölelhetnek. Ennek az adósság ciklusnak mindig az a vége, hogy a prosperatív időszakban ugye bizonyos tendenciák érvényesülnek, de amikor visszafordul a piac, akkor monetáris reflexiókkal kell reagálnia erre az államoknak és a központi bankoknak, és minden egyes rövid távú adósság ciklus úgy ér véget, hogy alacsonyabb lesz a kamat, ugye, mert a monetáris szigorítás ezt megköveteli, és magasabb az államadósság. És mi a baj? Az, hogy 2023-at írunk. Tehát ez már sokadik ilyen rövid távú adósság ciklus ebben a nagy 100 éves ciklusban, és most már a kamattal ugye nem nagyon lehetett játszani, mert egyébként is nagyon alacsonyan volt, tehát a Covid-ból eredő, meg a háborúból eredő válság úgy érte el az országokat, hogy eleve ilyen 0,5%-os jegybanki alapkamat szinten érte őket a sokk, és az államadósság pedig a világ vezető hatalmainak a tekintetében is óriási volt. Az idézett Bridgewater írja, hogy a hosszú távú adósság ciklusban betöltött szerepét illetően az USA a 70-es évek végi krízis helyzetéhez képest inflációval súlyozott adatok szerint négyszeresen van eladósodva. Pedig ugye az is egy krízis adat volt. Nem volt ritka már 2015-2016 környékén a rosszul álló országok viszonylatában a 140, a 150, a 170 százalékos GDP arányban mért államadósság. De olyan sérülékeny számokra jött rá a válság, hogy itt a nagy probléma.
Apropó, bocsáss meg, hogy megszakítalak okfejtésedben. Egy gondolat elég, azért térjünk vissza, hogy pontosabban ragadjunk le itt a amerikai és a Credit Suisse, de még idehoznám a Deutsche Bank sztoriát is. Hogy látod, úgy most már pár hét távolságából elszigetelt jelenségként tudott maradni, vagy sem?
Hát proféta szóljon belőlem, mert ha nem így lesz, akkor nagy a baj, de azt gondolom, hogy 2010 és az amerikai Dodd-Frank törvény annak idején, hát ugye ez a törvény, ez a 2008-as bankválságra volt egy kemény válasz. Ugye ez a Chris Dodd és Barney Frank amerikai politikusok nevéhez fűződő törvénymű, ez megemelte annyira a bankok tőkekövetelményeit, és beépített olyan fékeket és garanciákat a rendszerbe, hogy talán annyira rendszerszerű nem lehet egy bankkrízis, mint akkor. Ugye például azóta többet mérik a bankoknak a helyzetét úgynevezett stressztesztekkel. És eddig is jobban napvilágra került, mikor baj volt egy pénzügyi intézménnyel. Tehát én azt gondolom, hogyha mindent összevetünk, talán elszigeteltek tudnak ezek maradni, és az is igaz, hogy mindig van válság a világgazdaságban, de soha nem onnan indul, mint az előző. Tehát nagyon meg lennék lepődve, ha most az lenne a probléma megint, mint 2008-ban, hogy a bankszektor annyira kontrollálhatatlanul működik, és annyira szabályozatlanul működik, hogy ez magával rántsa a világgazdaságot. Itt én a problémát sokkal inkább azokkal egyetértésben látom, akik a monetáris politikák határain látják a kérdést, vagyis azt, hogy elment a falig a hosszú távú adósság ciklus szerint a világ monetáris politikai irányítása. Itt nem arra gondolok, hogy valaki a világot irányítaná monetárisan, hanem arra, hogy az egyes országok összehangolt monetáris politikája mindenhol ugyanazt a sémát követte. Vagyis, hogy nyakló nélkül lazítsunk. És az volt a probléma, hogy innentől kezdve már a rossz lépés az volt, ha valaki nem lazította a monetáris politikát. Például a magyar gazdaságpolitikával szemben egy állandó kritika volt ellenzéki oldalról, hogy miért olyan laza a költségvetési, a fiskális és a monetáris politika. Hát kérem szépen azért, mert ez egy verseny. Tehát arról lehet vitatkozni például a futballban, a labdarúgásban, hogy az élsport az egészséges dolog-e. Mert kicsinálja a szervezetünket, megterhel, stb. Na de hát, ha már ott vagyunk a ligában, és Magyarország ugye versenyző ezen a területen, akkor rohanni kell, akkor szaladni kell.
Még
akkor
egy kérdés erejéig visszaugranék a bevezetőben elhangzott mondatodhoz, ami arra irányult, hogy ugye ez a magas inflációs helyzet azért elgondolkodtatja az átlagos halandót, hogy mibe fektesse a pénzét. Tudsz-e valami jó tippet adni? Ebben a szituációban mire figyeljünk?
Ilyenkor viccesen szokták mondani a szakemberek, hogy hát tudok, csak megfelelő garanciális okmányok és megfelelő tisztelet díjnak a fejében. Természetesen így én most rádión keresztül nem adok befektetési tanácsokat. Azonban arra nagyon kell figyelni.
Ingatlanpiacról beszéltünk.
Ha ingatlanpiacról beszéltünk, de ez egy személyes preferencia, hogy én például azt tapasztaltam, de lehet, hogy itt már az egyetemi tanári vénám jön elő, hogy rengeteg török és argentin hallgatóm volt az elmúlt években. És egytől egyig azzal a beszámolóval jöttek, hogy az állampapírok mit sem érnek, hogy a deviza átváltogatási játékon többnyire buknak az emberek, tehát ugye bevásárolnak amerikai dollárból, de akkor hirtelen mégis egy kicsit erősödik a pezó, tehát ennek ugye egy hosszú távú hatása van, de az ingatlan, az mintha Buenos Airesben is, meg Isztambulban is, meg Ankarában is lépést tartana, tehát a világvárosokban, a metropoliszokban lépést tart a folyamatokkal. De ha az átlag rádióhallgató, aki nem annyira érdeklődik a mélyebb gazdasági trendek irányt, csak egy jó tanácsot szeretne hallani, én azt tartom a fő bajnak a köztudattal, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy van olyan vagyoni eszköz, ami nem került befektetésre. Családtagokkal beszélgettem többször erről, hogy én nem fektetem be a pénzem, én forintban tartom. Na most, hogyha valaki magyar forintban tartja a pénzét, az is egy befektetési forma, és ott is számol azokkal a potenciális nyereségekkel és kockázatokkal, amit a magyar fizetőeszköz helyzete jelent. Tehát nincs olyan, hogy nem fektettük be az értékeinket. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak sajnos ebben a kockázati helyzetben nyitottabbá kell arra várni, hogy a globális jegybanki politikából fakadó kikerülhetetlen veszteséget, amit a globális nagyinfláció jelent. Hogy mondják ezt Amerikában? Azt mondják a befektetők, hogy cash is trash, tehát hogy a pénz az szemét.
Hát ugye? Igen, van a cash is king is, ez ugye az ellenkező, de egyébként maradva a Magyarország helyzetét tapasztaltál az elmúlt hónapok során ilyen kisebb fajta pánik hangulatot, mint ami az inflációból fakadt, továbbá a forint árfolyamának az alakulásából?
Most nem, engem a tavaly nyár sokkolt le, tehát akkor például az ingatlan piacon azt láttam, hogy annyira féltek a forint, a nagy mennyiségű forint tartásától. Akinek pár forintja volt, az nem annyira félt, mert azon ugye nem bukik annyit, és azért valamennyi pénzt kell is, hogy tartalékoljunk, hiszen napi szintű kiadásaink vannak nekünk magánszemélyeknek. De akinek jelentős mennyiségű pénze volt, azok nagyon féltek attól, hogy jelentős mennyiségű veszteségük lesz a forint kockázatén, és ez ugye ideig, óráig úgy is volt, hiszen most némi ilyen poszttraumatikus stresszben beszélgetünk, de ez már a kellemesebb állapot, tehát mint amikor a terapeutánál ülünk, és kibeszéljük, hogy mi volt a múltban. Ez mégiscsak jobb annál.
Hát például Budapest, amikor a budapesti ingatlanpiacot megrohamozták a vidéki vásárlók.
Megrohamozták, és ezt egyértelműen a félelem vezérelte. Ezt a poszttraumatikus stresszt azért hoztam elő, mert most már úgy jó erről beszélgetni, mert kicsit stabilabb a talaj a lábunk alatt. De az a tavaly
ilyenkor
nyári
olyan
talaj...
mániákus depresszió. Bocsánat.
Reméljük, hogy ez minket nem ér el, de ha igen, akkor az a világgazdaságra egyébként rossz hatással lesz, mert igen, akkor az azt jelenti, hogy a negatív trendek folytatódnak. De hogy lekerekítsem ezt a gondolatot. A lényeg az, hogy még egy nagyon nagy hiba van, amikor gyenge forintár folyamokon pánik átváltásba kezd a lakosság. Tehát nagyon sok ismerősöm, egyébként még szakemberek is, jelentős tételeket váltottak át a 440 forint per euró körüli
átfolyamokon. Gondolom naponta százszor felhívtak, hogy András, mit tanácsolsz?
Igen, felhívtak, de igazából nem érdekelte őket, hogy mit mondok, mert az az igazság, hogy aki fél, az úgy is menekülni fog. Csak ugye a piacokon tudjuk azt, hogy a rettegés az mindig egy rossz tanácsadó, ezért is annyira hektikusak ugye a piacok, mert a remények és a félelem azok mindig túlzott méreteket öltenek.
Na, míg a műsor első részében, bocsáss meg, van hátra pár percünk, maradva a forint árfolyamánál, hogy látod, mekkora svung van még benne már, mint ami az erősödést illeti, vagy most már beálltunk erre a kvázi egyensúlyi szintre ezzel a 3,75-ös 6-os euróval?
Én túlzottan nagy erősödéssel most már újabb pozitív hírekig nem számolnék. A ez nagyon rosszul jön a forint árfolyamnak, ha mondjuk leminősítene minket az egyik nagy hitelminősítő. Talán ezt sikerül elkerülni, aminek részben az alapját jelenthetik a viszonylag jó magyar makrogazdasági alapok, kiemelném a foglalkoztatást. Tehát amikor mindig azzal jövünk, hogy Magyarország miben gyenge, akkor nem tesszük hozzá, hogy miben erős. Szerintem a foglalkoztatási adataink rendben vannak, a növekedési makrogazdasági mutatóink nem maradnak el szignifikánsan az EU várakozásaitól, ezek mind csak várakozások. Így azt gondolom, hogy ezzel lehet számolni, de hozzátéve, hogy minden rossz hír, az sajnos ronthat ezen a helyzeten.
Köszönöm szépen. Tartunk most egy pár perces szünetet, mármint ami a műsort illeti. Nem menjenek azonban sehová, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést Kecskés András közgazdásszal, egyetemi tanárral.